Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Először a köszönetemet kell mondanom Vizier Szilveszter úrnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, aki meghívott erre az előadásra. De hallatlan örömmel látom itt a barátaimat és bajtársaimat, Szabó Miklós rektor úr vezetésével, akinek külön őszinte köszönetemet kell kifejeznem, mert nélküle nem lennék itt, nélküle is Romcsics Ignács, nem tudom, nincs itt véletlenül. Ő volt az a két nagylelkű barátom, aki az év elején javaslatot és az akadémia tagjával választottak. Tegnap vége lett a 48-as évfordulónak. Ma az első munkanap van. Tehát én ezt már nem az évforduló ünnepének veszem, hanem komoly munkának, amit ma itt ez alatt az óra alatt közösen elvégezünk. Különösen örömmel tartom meg ezt az előadást a Zrinyiből ennyi fiatal bajtársat látva itt. Természetesen nem vagyok önző, hogy csak a katonáknak örülök, a civil hallgatóságot is szeretettel üdvözlöm. Tehát ez már munkanap. Ünneplésnél az ember az érzelemhez szól. A Mindentudás Egyeteménél, ha felszólal az ember, ott a tudomány kell, hogy irányítsa a gondolatait és a mondani valóit. Be kell azonban valamit vallanom, hogy amit ma mondok, annak legalább a fele nem kutatás eredménye, hanem saját egyéni tapasztalatom. Hogy merem ezt tenni, az onnan származik, hogy hallották ebben a bemutatóban, a forradalom alatt 4 tisztséget viseltem, 3 közülük választott volt szabadságharcos szervezetek révén, de Nagy Imre miniszterelnök által aztán jóvá hagyott. 1 kinevezés volt, mert Budapest parancsnokává nem választottak, hanem hát katonai beosztásba kinevezik az embert, és Nagy Imre miniszterelnök nevezett oda ki. Tehát a mondani valómnak egy lényeges része saját tapasztalat, azonban hát 33 évet töltöttem az amerikai akadémikus életbe, előtte itt hát az a megtiszteltetésért, hogy Szabó Miklós rektor úrnak, nem mint rektor, hanem csak mint parancsnok voltam, szintén parancsnoka és tanára, annak, amiből kifejlődött az Rényi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, úgyhogy mondjuk a tudományos mércét azt használom, tehát csak olyant mondok, amiben abszolút biztos vagyok, hogy az úgy is történt, ahogy emlékszem. Egy rövid bevezetést kell mondani, mielőtt a lényegre térnénk, a valóságos harcokra. Ugye 1949-ben, amikor a népi demokráciának az alkotmányát elfogadta az országgyűlés, attól kezdve a párt állam működött Magyarországon, egyéni vélelemről nem lehetett szó, még nagy igazán vezető értelmiségiek, költők az asztaluknak írtak és elzárták a fiókjukban. Itt született például akkor I. és Gyulának az a gyönyörű egy mondat a zsarnokságra, ami a leghosszabb mondat, amit valaha magyar nyelven én olvastam. De 1953-ban a derült égből villámcsapás szerűen valami történt. Hát most megint hadd vezessem itt be egy saját tapasztalatot, a halálos zárkába voltam. És akkor még hát a Ludovikán megtanultuk nagyon jól a morzét, olvastam a morzét, és a mellettem balra lévő halálos zárkában valaki volt, aki naponta fölhívott, morzézett a falon. Egymást. Én mindig válaszoltam, ugyan féltem attól, hogy a AVH provokál, úgyhogy mindig mérsékelt véleményt fejeztem ki a visszakopogásaim során, de tartottuk a kapcsolatot. És akkor egyszer 53 márciusában, a dátumról fogalmunk sem volt, papírunk, ceruzánk, hát naptárról nem is beszélem, nem létezett, és azt kopogja nekem Morzén, hogy meghalt Stalin. Hát erre gyorsan, idegesen visszakopogom, jól hallom, meghalt Stalin, és biztosít róla, hogy meghalt. De még mindig nem voltam benne biztos, mert még mondom, nem voltam biztos, hogy nem provokáció-e, ezért én mindig vigyáztam az én kopogtatásaimmal. A Tollas Tibornak talán olvasták azt a versét, hogy bebádogoztak minden ablakot, hát az én ablakom is be volt bádogozva, de volt egy rés, ami néha ki tudtam nézni, és akkor figyeltem, ami időm volt, figyeltem, és tényleg, ahogy a szél fújt, láttam a fekete lobogót lobogni. Tehát valaki tényleg meghalt, hát meghalt Stalin, és ezzel a Stalin halálával egy olyan sorozat esemény kezdődött, ami egyenesen 56-os forradalomhoz vezetett. Mik ezek az események? Ezt látják itt valahol mögöttem, ugyebár Nagy Imrének az első kormánya, amelyik alapjába véve úgy szokták nevezni, hogy a kommunizmusnak emberarcot akart adni. Nagyon lényeges volt a kelet-német fölkelés, ami azonban két nap alatt befejeződött, komoly veszteségekkel, mert szovjet harckocsik belegázoltak a tüntetőkbe, két nap múlva a németek abba hagyták. De az első fegyveres fölkelés a szovjet birodalmon belül. Közben a bolsevisták, a moszkoviták állandóan próbálták alásni. Nagy Imrét sikerült is, 55 áprilisban elbocsátották. Most kérem szépen jött az osztrák államszerződés. Egy nappal az osztrák államszerződés előtt megkötötték a Varsói Paktumot, amelyiken már közös parancsnokság állt fenn a szovjet és a rabnemzetek hadseregei fölött. Ezt azért kötötték akkor a szovjeték, hogy legalább látszólagos jogot formáljanak maguknak arra, amire joguk nem volt, Magyarországról ki kellett volna vonulniuk, de a Varsói Paktumba kapaszkodva maradtak. Most magában 56-ban a 20. pártkongresszus Moszkvában desztalinizálni kezdte a bolsevizmust, és ha egy totalitárs rendszerben egy csavart meglazítanak, akkor lassan a többi is elkezd lazulni. Azonban Magyarországon annak ellenére, hogy Nagy Imrét nem csak a miniszterelnökségtől fosztották meg, hanem még az egyetemi katedráját is elvették, lehetetlenül próbálták tenni, de már nem volt olyan erős a diktatúra, milyen előtte, letartóztatni nem merték Nagy Imrét. És Nagy Imre körül keletkezett a Nagy Imre társaság, még Nagy Imre baráti köre, amiben elsősorban értelmiségiek jöttek össze és beszélték meg. Volt egy céljuk, hogy visszatérjenek Nagy Imre reform kormányához, ami 53-tól 55-ig tartott. A Szovjetunió Magyarországban veszélyt látott, nem csak azért, mert a Nagy Imre körüli emberek reformról tanácskoztak, hanem megalakult a Petőfi kör is, ami szintén reformokat szorgalmazott, úgyhogy valamit tenni kellett. Rákosit elmozdították. Igen ám, de helyette Gerő jött. Ha akkor Nagy Imrét ültetik a miniszterelnöki pozícióba, valószínűleg nem is lett volna forradalom, mert levezette volna békésen azokat a reformokat, amiket a körülmények között le lehetett vezetni. Most 6-án a Rajk temetése mozgatta meg az országot, de most két olyan dolog történt, ami a magyaroknak nagyon közel állt a szívéhez. Lengyelországban történt két lényeges esemény. A poznáni fölkelés, az ifjúság, a munkás ifjúság fölkelése a szovjetek ellen. És október 21-én Gomulka, a reform kommunista foglalta el a miniszterelnöki széket. Ez a két lengyel esemény a lengyelekkel való hosszú-hosszú tradicionális, hagyományos barátságunk révén is összekapcsolt, de most úgy láttuk, hogy teljesen közel állunk ahhoz, amit a lengyelek akarnak. Ez volt az az utolsó szalmaszál a teve hátán, ami megtörte a tevének a gerincét, és utcára mentek a diákok. Vidéken is, Budapesten is, 22-én este megszületett a 16. pont, a ifjúság 16 pontja, amelynek a lényege az, és azt hiszem itt van egy új karta, követelte a szovjet csapatok visszavonulását, ez volt az egyedüli külpolitikai dolog, demokráciát kívánt választásokkal, gazdasági reformot. Na most mit nem követelt, ezt akarom hangsúlyozni, a többit azt hiszem úgy is tudja minden hallgató, aki a forradalommal valamit is foglalkozott. Két dolgot nem, még a kommunista párt eltörlését sem követelte, csak azt követelte, hogy illeszkedjék be a kommunista párt a készülő demokráciába, tartson magán belül választásokat a vezetés, új vezetés megalkotására. És a másik, a szocializmust egyáltalán nem akarta eltörölni. Én azt tudom mondani, hogy a forradalmat egy demokratikus, szocialista állam és társadalmi rendben hívők vívták meg. Egy azonban biztos, hogy nagyon ragasztókak ahhoz, hogy zárt időn belül általános titkos választásokkal új országgyűlést kell választani, és majd azt határozza meg a jövőt. Tehát a magyar ifjúság tulajdonképpen a magyar népre bízta, hogy válassza meg a képviselőit, akik majd tovább viszik a reformot. Most az eseményeknek néhány kulcspontját említem, hogy aztán rátérjünk igazán a témánkra. Az ifjúságnak a tüntetésére erőszakkal nem is Budapesten, hanem Debrecenben válaszoltak először, ahol két haláleset történt. 23-án. 24-én történt az első szovjet beavatkozás, 28-án a forradalom győzött. Egy dolgot azonban előtte meg kell mondani. Akkor, amikor a lengyel ifjúság, munkás ifjúság Poznánban fölkelt, akkor a Magyarországon tartózkodó úgynevezett különleges hadtest szovjet erők parancsot kaptak arra, hogy készüljenek fel a szocializmus megvédésére, vagy ha szükséges, a szocializmus visszaállítására. Azaz, hölgyeim és uraim, ezt jegyezzék meg, ezt a dátumot. Június 28, 56. június 28, Poznán. Júniusban még szó se volt tüntetésről sem Magyarországon. A szovjet csapatokat már nem mozgósították, még nem riadóztatták, de figyelmeztették, hogy a szocializmust nekik fenn kell tartaniuk, illetve vissza kell állítaniuk. Azaz, amikor még Magyarországon minden békésen ment, az itt lévő különleges hadtest fölkészült arra, hogy fegyvereit ellenünk alkalmazza. Tehát minden szovjet vagy szovjet barát magyar állítás, hogy A szovjet, ami segítségünkre jött, és az mind hazugság. Már júniusban készültek arra, hogyha kell, ellenünk lépjenek fel. Most még egyetlen egy dátum van, amit nagyon jól meg kell érteni. November 1-e. Ugyan november 1-e volt az a nap, amikor Nagy Imre kimondta Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szövetség. Most kérem, mikor mi megérkeztünk Amerikába, mint emigránsok, szemünkre vetették, hogy ti forró fejű magyarok megint eltoltátok a saját ügyeteket. Hogy lehetett semlegességet kimondani a világ egyik szuperhatalmával szemben? Fogalmuk sem volt arra, hogy az nem oka volt a szovjet támadásnak 4-én. A szovjet háború ellenünk már október 30-áról 31-re éjszaka kezdődött, amikor 17 hadosztály erejű szovjet erő özön kezdett beözönleni hazánkba, és amikor Hruscsov és társai elindultak először lengyelekhöz, aztán Bukarestbe a románokhoz, csehszlovákokhoz és bulgárokhoz, utána Brioniba a Titóhoz, bejelenteni, hogy indul a magyarok elleni fegyveres eljárás. Háború kezdődött Magyarország ellen október 31-től 30-ától éjszaka, csak a lövöldözés kezdődött 4-én. Az, hogy a lövöldözés 4-én kezdődött, téveszt meg oly sok embert, hogy azt arra hivatkoznak, hogy az válasz volt, ami sem nem igaz. A semlegesség kikiáltása volt válasz arra, hogy megindult ez a hatalmas szovjet haderő az országunk ellen. Most kérem szépen egy kis önérdekű dolgot mondok. Mindezt és sokkal többet foglaltam össze egy könyvbe, amelynek a címe, amire nincs ige, visszaemlékezések 1912-1924 között. Ez a könyv magyarul karácsonyra megjelenik. A Zrínyinek természetesen küldök egy csomót belőle. A heti világgazdaság az kiadója, az, ami kiadja a könyvet. Hát bocsássanak meg ezért a kis önprokadomáért. Ez volt az a keret, amit meg kell érteni, mielőtt a részletekbe bocsátkozunk. Hát most bocsátkozzunk a részletekben. Ugye 22-én este megszületik a 16. a ifjúság 16 pontja. Ismétlem és hangsúlyozom, az ifjúság 16 pontjánál jobb programot senki nem állított össze. Ez lett a forradalom, a kormány, a forradalmi alakulatoknak a végleges programja az egész időszak alatt. Most megindul 23-án egy tüntetés, amit betiltanak, de mivel ennek ellenére az ifjúság kezdi a tüntetést, erre visszavonják a tilalmat, és elindul a nagy tüntetés. Bécs Imrének borzasztóan tetszett egy kijelentése a minap, amit azt hiszem majd itt vetíteni is fognak valamikor, amelyikben felhívja a figyelmet, nézzetek azokra a masírozó fiatalokra, az van? Igen. Mosolyognak, mert a jövőt úgy érzik, hogy most meg lehet alakítani azt a jövőt, amire minden magyar vágyott. Ezek a mosolygó tüntetők a BEM-szoborhoz mennek. Miért a BEM-szoborhoz? Mert a lengyelekkel való szimpatiát próbáltuk elsősorban hangsúlyozni, de elmennek a Sztalin-szoborhoz, az szépen ledöntik természetesen azután. Elmennek a rádióhoz, ahol követelik a 16 pont beolvasását, és itt történik az első nagyon nagy hiba a rendszer részéről. Gerő Jugoszláviából pont akkor hazaér, 20 órakor a Kossuth Rádióban olyan bolsevista zsargonban szidja a tüntetőket, hogy aki addig mosolygott, annak lefagy az arcára a mosoly és düh keletkezik rajta, de akkor, amikor aztán nem csak hogy nem engedik be az ifjakat a rádióba, hogy felolvassák a 16 pontot, hanem helyette az AVH elkezd lőni rájuk, akkor fagy meg az arcuk, akkor válnak tüntetőkből forradalmárokká, és kezdik meg a fegyveres harcot. Ez az a pont, ahol most meg szeretném kérni Horváth Miklós bajtársamat és barátomat, a forradalomnak különösen a katonai részének a kitűnő ismerőjét, hogy egy rövid beszámolót tartson itten a fegyveres harc megindulásáról.
Tábornok úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az erőszakszervezetek forradalomban és szabadságharcban játszott szerepe megértése érdekében, ha vázlatosan is, de szólni kell az államvédelmi szervek közül a belső karhatalom és a határőrség, illetve a magyar néphadsereg és a rendőrség szervezetéről, de elsősorban arról, hogy ezek a szervezetek felkészültek-e egy rendszerellenes megmozdulás visszaverésére. A karhatalmi alkalmazásra vonatkozó tervet a Honvédelmi Tanács elnökeként még 1954. január 14-én Nagy Imre írta alá, amelyben a Honvédelmi Tanács a karhatalmi szolgálat megszervezését, a belső rend fenntartását a rendőrségi és karhatalmi erők bevonásával elsősorban a belügyminiszter kötelességévé tették. A később több alkalommal módosított tervben Magyarországot 4 nagy karhatalmi körzetre osztották, a 6. hadtest karhatalmi körzet, a 3. hadtest karhatalmi körzet, a 8. hadosztály karhatalmi körzet és Budapesten, mint önálló karhatalmi körzet. Ebben a körzetben, a körzetekben a kivetítőn láthatók a felhasználásra tervezett államvédelmi rendőri erők, illetve a katonáknak a száma. A karhatalmi riadó elrendelése esetén a rendőrség szervei többek között biztosítják a belső rend fenntartását, őrzik az állami intézményeket, tanács és pártszervek épületeit, a vasúti objektumokat, a közlekedési hidakat és polgári repülőtereket. A belső karhatalom csapatai, a belső karhatalom őrségi és karhatalmi alakulatainak az elhelyezkedését szintén a kivetítőn láthatják, tehát a belső karhatalom csapatai biztosítják a kormányszervek épületeit, a börtönök egy részét, a nagyobb jelentőségű ipari vállalatokat, erőműveket, állami raktárakat, védelmi jellegű objektumokat, fontosabb hidakat, hírközpontokat. A mindösszesen 7723 főt számláló testület az aktív harctevékenység folytatására manőverező csoportokat is szervezett. A Honvédelmi Tanács különleges esetekben a határőrség változatlan feladatául a határőrzését határozta meg, de a határőr erők karhatalmi alkalmazását nem kötötte külön engedélyhez. Így válik érthetővé, hogy október 24-én miért jelentek meg a karhatalmi alakulatok Budapesten. A karhatalmi terv szerint, ha a rendőrség és a belső karhatalom erői, idézem, az ellenséges bandák szervezett támadásai visszaverésére nem elégségesek, a magyar néphadsereg csapataival kell az őrségeket megerősíteni, illetve a támadás elhárításához a szükséges segítséget megadni. A politikai és katonai vezetés a fővárosi és vidéki karhatalmi terv szerint egy rendszerellenes megmozdulás felszámolására a rendelkezésre álló erők, mindösszesen 165 ezer fő, 14%-ának a bevetésével számolt. Nem utolsó sorban szólni kell a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokról. Az 1955. szeptemberében Magyarországon felállított szovjet különleges hadtest rendeltetése a magyar csapatokkal együttműködésben az osztrák határ lezárása, illetve a szovjet csapatok kivonása esetén a közlekedési útvonalak biztosítása volt. A különleges hadtest, amelynek alakulatai hadtestparancsnokság, hadosztályparancsnokságok, illetve két repülőhadosztály és alárendeltjei a vezérkari főnök útján közvetlenül a szovjet fegyveres erők miniszterének volt alárendelve. A különleges hadtest parancsnoka már 1956. júliusában parancsot kapott, hogy az alaprendeltetés ellenére készítsen tervet a szovjet csapatoknak a szocialista társadalmi rend fenntartása, védelme, adott esetben helyreállítása érdekében történő alkalmazásra. E terv szerint a gépesített erők közül a 17. gépesített hadosztály erői zárják főerője az osztrák határt, a második gépesített hadosztály erői, ezt láthatjuk most a kivetítőn, Budapestre vonulnak, ahol passzív objektum védelmi feladatok ellátásával segítik a rendszerellenes megmozulást aktív harccal felszámoló karhatalmi csapatokat. Október 23-án ennek a tervnek a végrehajtása kezdődik meg. Ezt a tervet oroszul volna, magyarul hullám fedőnévvel illették. Október 23-án azonban a 7. gépesített hadosztály alárendeltjeinek Budapestre történő felrendelését követően a szovjet katonai vezetés úgy döntött, hogy a Magyarországon állomásozó második gépesített gárdahadosztály erői nem elégségesek, újabb hadosztályokat kell Magyarországra irányítani. Október 24-én a hajnali órákban Kárpátaljáról, a kárpáti katonai körzetből a 128. lövész, illetve a 39. gépesített gárdahadosztály, Románia irányából a temesvári 33. gépesített gárdahadosztály erői átlépték a magyar határt, és megkezdték a menetet Budapest felé. Egyes szovjet források szerint az így Magyarországon rendcsinálás céljából bevetett szovjet erők állományába 31.500 katona, 1.130 harckocsi és önjáró lövek, 616 tüzérségi löveg és aknavető, 185 légvédelmi löveg és 380 páncélozott szállító harcjármű tartozott. Október 25-én a fővárosban láthatjuk három nagy körzetben tevékenykednek a szovjet erők. A szovjet erőkön kívül a fővárosban a többé-kevésbé dezorganizálódott magyar csapatok létszáma körülbelül 12.000 főre tehető. A kárpáti katonai körzet, illetve a különleges hadtest légierői állományából 159 vadászrepülő és 122 bombázó várt bevetési parancsra. A szovjet katonai erők felvonulása időszakában a vadászrepülők biztosították a menetben lévő csapatokat, a bombázó repülők reptereiken láttak el fokozott harckészültségi szolgálatot. A magyar és szovjet katonai vezetés október 28-áig a kormányellenes erők felszámolására minden részletében kidolgozott tervekkel nem rendelkezett, így a magyar és szovjet katonai vezetés a politikai és katonai kezdeményezést október 28-áig nem tudta magához ragadni.
Köszönöm szépen, kedves barát. Tehát megindul a küzdelem, a fegyveres küzdelem. Erőszakra a tüntetők erőszakkal válaszolnak, forradalmárokkal válnak, de már itt az első napokban világosan lehetett látni a természetét. Miféle harc lesz ez? Mert Németországban 48 óra alatt hazamentek a németek. Csinálják a magyarok hosszabban, és ha igen, hogyan? Hát a következők, különösen a budapesti harcokra a következő jellemzőket tudom felsorolni. Először is Budapesten a katonák és a tüntetők sokkal hamarabb kezdtek fraternizálni, mint vidéken, majd megmondom miért. A fraternizálás nem csak annyit jelentett, hogy nem lőtek, és ezt a Pilis Csabai ezzet parancsnok, ahogy megérkezett a rádió közelébe, kijelentette, mi a népre nem lövünk. Ez volt az első igazán hazafias tette egy magyar katonának. A katonák erre részben elszélettek, csatlakoztak a tüntetőkhöz, és maguk is szabadságharcosokká váltak, mások átadták a fegyvereiket. Így kezdődött meg a fegyveres összecsapás. Ez úgynevezett irreguláris harcról van itten szó, nem regulárisról, nincsenek ezredek, hadosztályok, zászlóak, amik összecsapnak. Az irreguláris harcnak megvannak a maga szabályai és az előkövetelményei. Az irreguláris harcban például sokkal jobban, mint egy konvencionális harcon, ahol ezredben benn van a katona és csinálja, amit parancsolnak. Az irreguláris harcban meggyőződéses harcosnak kell lenni, aki az ügyében úgy bízik, hogy a legnagyobb önfeláldozásra is képes ebből kifolyólag. Másodszor, a kérdés a fegyver. Általában partizán irreguláris háborúkban nagyon nagy nehézséget okoz, hogy mivel lőjünk. Hát kérem, Magyarországon ez nem volt probléma. Mondom, a katonaság maga kezdett adni után a rendőrőrsökön lévő halmozott fegyverből kaptak, vagy idézőjel szereztek, erről volt szó, szereztek. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy tudni kell harcolni. Hát kérem, Magyarországon a Rákosék oly biztosak voltak abban, hogy ha itt valami krízis lenne, a magyar ifjúság a moszkovitákat fogja védeni. Még egy szlogant, egy jelszót is szerkesztettek, hogy nem rés, hanem erős bástya hazánk a kommunizmus falán. Ebből az meggyőződésből kiindulva az egyetemistákat alsó egységek parancsnokává képezték ki. Voltak olyan évfolyamok, amikben már nem is adtak egyetemi diplomát, ha egyszer s mind nem szerezte meg a tartalékos tiszti képzést ezzel kapcsolatban. A fegyver használatát pedig minden munkás ifjúnak megtanították. Végül pedig ennek a harcnak, ami megkezdődött jellegzetesen, az a rettenetes nagyfokú flexibilitás, rugalmasság. Ha valahol egy szabadságharc csoport végveszélybe került, hogy szovjetek, vagy mit tudom én, munkásőrség megsemmisle volna őket, egyszerűen elszorták a fegyvert, hazamentek, aludtak egyet, és másnap megint valamelyik csoportba beléptek, volt fegyver, volt mit csinálni. Ezért volt többek között az, hogy sose tudhatta az ellenfél, hogy mennyi ember, mennyi szabadságharcos van fegyverbe velük szemben. Ez a rugalmasság, a flexibilitás egyik nagy előnyük volt. Most pedig szeretném, hogy az Őrsi László, aki viszont nagy kutatója, a budapesti harcoknak az ő beszámolóját meghallgatnánk, milyen gócok alakultak ki Budapesten, amikor így a harc megindult.
A csoportok többnyire a munkás körzetekben jöttek létre. Elsősorban munkások, segédmunkások és ipari tanulók részvételével. Egy rátermetnek tűnő fiú irányította a többieket, és akkor ha volt közben valami más fejlemény, más valaki bizonyult rátermetnek, akkor ő volt a parancsnok. Tehát minden a világon abban az időben spontán módon ment végbe. Egy híresebb felkelő csoport volt, hogy az Üllői út és a Kilián Latonya keresztelődésénél a Korvin közi csoport és az azt körülvevő felkelő egységek, és a Ferencvárosi kör, a közelben lévő Ferencvárosi körzetek, Tűzoltó utca például, Budán a Szénatíren alakult ki egy nagyobb létszámú csoport, és még szerte a városban kisebb-nagyobb csoportok alakultak, amelyekről még tulajdonképpen nem is tudunk eleget. A létszám nagyon fluktuált. akkor, amikor a fegyveres harcok folytak, akkor jöttek-mentek a felkelők. Egyik nap fegyvert fogott, harcolt, másik nap már nem volt ott, vagy egy másik csoporthoz szegődött. Tehát a nagyobb létszámú csoportok, mondjuk a Corvin köz és a színatér, az első napo, színatéri csoport, az első napokban mondjuk a 100 főnyi lehetett. Akkor, amikor a forradalom győzött, tehát az október végén, akkor is nemzetőrségi alakultak át ezek a felkelő csoportok, tehát legalitást nyertek. Onnantól kezdődően tövegesen jelentkeztek a fiatalok. A legnagyobb csoportok, mondjuk a Corvin köz és a környéki csoportok, azok mondjuk lehettek olyan 2-3 ezeren, a szénatéri csoport pedig lehetett 800-900 fő. Hát akkor már ez a kockázat megközelítően se volt olyan, mint a harcok idején, és november 4-én a szovjet intervenció hatására ismét nagyon sokan elhagyták a csoportot, akkor megint csak a legbátrabbak, legelszántabbak maradtak. A reguláris erőkkel a kapcsolat, a felkelő kapcsolata ambivalens volt. Nem lehet vitás, hogy a reguláris csapatok ugye a felkelés letörésére, a fegyveres felkelés letörésére törekedtek. Itt azért a sorkatonák közül már ezekben az időben is számosan csatlakoztak a felkelő csoportokhoz. A tisztek azonban már csak a politikai váltás után, tehát október 28-a után. A felkelők politikai célkitűzései esetleg különbözőek lehettek, azoknak, akinek voltak határozott, artikulált véleményük, azok egy ilyen homályosan definiált, harmadik utas szocializmust akartak. Tehát azt szerették volna, hogyha a köztulajdon, úgymond a nép, bármennyire is patetikusan hangzik, a nép kezében marad, tehát a gyárak, vagy végül is a munkások irányítják, és egyfajta tényleg egy szocialisztikus országot, független szocialista országot, tehát a Szovjetuniónak a kivonulását azt mindenképpen követelték, és emellett pedig még többnyire a parlamenti választások kiírását is szorgalmazták.
Igen, köszönöm. Most ez volt többé-kevésbé a módszer, ahogy a szabadságharcosok harcoltak Budapesten. Két véres napról meg kell emlékezni. 25-én a Kossuth téren, ahol szovjetekkel való fraternizálással kezdődött. Fölszálltak a szovjet tankokra, zászlót tűztek az ágyújuk csövébe is így tovább. Ebbe aztán részben szovjet tábornok, részben a zöldávósok beavatkoztak, vérfürdőt csináltak ottan ezekből a békés tüntetésekből. 100 ember legalább halt ottan meg, és mivel biztos volt, hogy szovjetek is lőtek, ez a szovjet-magyar barátkozás egyszer mindenkorra megszűnt. A másik pedig 30-án történt a Köztársaság téren. Azt merem mondani, hogyha ez akkor történt volna, amikor már megalakult a nemzetőrség főparancsnoka, ez nem ment volna végbe, mert ilyeneket akadályoztunk meg, mikor a nemzetőrség főparancsnoka megalakult. Ez mutatta a hadsereg vezetésének a lehetetlen pongyolaságát, szakszerűtlenségét, a batáik, azok mindenek voltak, csak nem katonai vezetők. Tankokat küldtek oda a Köztársaság térre, akik egy nap előbb jöttek vidékről, azt se tudták, hol van az Budapesten, mindenféle komoly elégutás nélkül, úgyhogy ezek a magyar tankok a szabadságharcosokat támogatták. Mindenképpen ez egy sajnálatos dolog volt. Itten meglincseltek besorozott AVH-sokat. Ez a kép, azt hiszem, azt most látják önök, ahol ottan, igen, itten ezek események a Köztársaság térről, de a meglincselés ottan egy tucatnál több AVH-st. Ez a kép volt az, amit ellenséges érzelmű külföldi fotográfusok csináltak és terjesztették világszerte. Ez volt az első olyan dehonestáló próbálkozás, ami a magyar forradalomnak a hitelét akarta megrendíteni. Végmentünk rajta? Nem még? a vidékről röviden annyit kell mondani, hogy Magyarország része volt, egyért küzdöttünk, nemzeti egység volt, de nagyon nagy különbség volt a budapesti és a vidéki harcok között. A vidékieknél a központi vezetés még kevésbé volt érvényes a tehetetlenségből, a szakértetlenségből. Még inkább az egyes parancsnokokon múlott, hogy mi történjék. Kevesebb volt a katonák és a tüntetők közötti fraternizálás. Több volt a sortűz és a vérengzés, de a tisztek itt is büszkén mondhatom, hogy a néphadsereg honvédségé váló néphadsereg tisztjei fegyver nélkül mentek sok helyen a tüntetők közé, és nyugtatták őket. Volt olyan hely, akkor katonazenét vittek ki, és nyugtatták az embereket, hogy mi nem bántott titeket, nyugodjatok meg. De viszont volt olyan eset, mint Várpalotán, ahol a parancsnoknak a parancsát megtagadták, és nem lőtek géppuskával a tömegre, mint amit a parancsok akart. Úgyhogy több helyről nagyobb csoport tüntető Budapestre jött, hogy igazi szabadságharcban vehessen részt. Tehát ismétlem, a nagy különbség az, hogy vidéken a fraternizálás a katonákkal minimális volt, és a egyes parancsnokoknak a karaktere szerint egy emelkedett ki a katonák közül. Akire majd egy kicsit később rátérek. Most arra szeretnék rátérni, hogy hogyan alakult meg a nemzetőrség. A tüntetőkből ugye forradalmárok lettek, a forradalmárokból nemzetőrök lettek. Két szempont merült fel, amikor a harcok kezdtek elmérgesedni. Az egyik az, hogy már kezdettől fogva, különösen az egyetemisták 1848-ban megalakult nemzetőrséget ideálnak tekintették, hogy erre volna szüksége a magyarságnak, tehát azt akarták követni, sok mielőtt még a központi nemzetőrség megalakult volna, már nemzetőr egységnek vagy alegységnek nevezte magát. A másik pedig az volt, hogy rájöttek, hogy 28-án a szabadságról győztek. Nagy Imre kihirdette a fegyverszünetet, Pesten is és vidéken is a magyarok és a szovjetek is tiszteletbe tartották, és ettől a pillanattól kezdve érezték, hogy a győzelmet központi vezetés, parancsnok vagy szervezet nélkül vívták ki. De azt is érezték, hogy most ezek az elszigetelten harcoló gócpontok csak akkor tudnak hozzájárulni a forradalom végleges győzelméhez, a konszolidáció biztosításához, ha a központi vezetést alakítanak. Na ezt a szándékot tükrözte azután az, hogy a Deák téren Kopácsi Sándor, a ottani rendőrfőnöknek a gyámsága alatt szabadságharcosok gyűlést tartottak, ami napról napra, óráról órára nagyobb és nagyobb lett. Végül is olyan szervezetté alakult, amelyben azt lehet mondani, hogy minden fontosabb szabadságharcos egység képviselői részt vettek, egy kongresszust alakítottak, amelyik kimondta, hogy megalakítják a nemzetőrség központi vezetését. Ez volt a Forradalmi Karhatalmi Bizottság, amelynek elnökévé választottak. Ez volt az első beosztásom, felelősségem a forradalomban. Ennek két forrása volt jogilag. Egyik az, hogy megválasztották a szabadságharcosok, a másik pedig az, hogy Nagy Imre és kormánya elismerte őt, hadd olvassak fel egy mondatot, a Nagy Imre által alá írt dokumentum, amelyik szentesítette ezt a központot. Ez a Forradalmi Karhatalmi Bizottság szervezete, szervezze meg a forradalmi harcokban részt vett egységek, a honvédség és a rendőrség munkás és ifjúsági osztagokból alakuló új karhatalmat, ennek segítségével is teremtse meg hazánk belső békének helyreállítását. Ezt a célt próbáltuk követni, most ehhez ugye parancsnokságra volt szükség. Kérem, megint a zrínyisták legyenek büszkék arra, azt hiszem abban a bevezető bemutatóban erről egy kicsit szó is volt, hogy az a stáb, az a törzs, amelyik ettől kezdve a nemzet őrségbe egyesítette a volt szabadságharcosokat, azt a Zrínyi, akkor még nem nemzetbiztonsági egyetem volt, hanem akadémia, annak a oktatói, tanárai, professzorai és a hallgatói közül küldtek oda szakértőket, és alakítottuk meg egy olyan törzset, amelyben mindegyik szabadságharcossá vált a katonai elitből, önök a katonai elit, vagy abba fognak tartozni, a katonai elitből, és a szaktudásukkal napokon belül úgy megszerveződött Budapestnek a rendje, hogy a kerületeket katonai és nemzetőr egységek együtt járőrözték éjszaka. Ha magunkra hagy a Szovjetunió, akkortól kezdve váltunk volna Európa részévé, mert ez a forradalom győzelmének a lényege, hogy megtudta belső erőkkel szembevédeni Nagy Imrét, Nagy Imre programját és a forradalom előnyeit. Tehát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem büszke lehet arra, hogy az elődeinek a tanára és a tisztjei voltak azok, akik megszervezték a nemzetőrséget. Egy ülésünk volt 31-én a Kilián laktanyában, ahol tulajdonképpen a lényeg az volt, hogy ott egy nagy gyűlés, egy második számú nagy gyűlés volt, amelyik minden előző napi intézkedést többek között a Forradalmi Karhatalmi Bizottság megalakítását, a nemzetőrség főparancsnoknak a alapköveinek a letételét jóvá hagyta, hanem országszerte a rádió közvetítése révén tudomásról jutott a vidéki szabadságharcosoknak az, hogy Budapesten most már működik egy központi vezetés, amelyik próbálja a rendet fenntartani, hogy a Nagy Imre kormánynak a reformjai végrehajthatók legyenek. Most egy nagyon lényeges kérdésről van szó, nevezetesen arról, hogy 30-áról 31-ére éjszaka indult meg az a 17 hadosztályból álló új szovjet haderő. Na most, én azt hiszem, ezt már mondtam egyszer, nem mondtam máma, hogy amikor emigrációba mentünk 57-ben, szemünkre vetették olyan amerikaiak, akik szimpatizáltak az ügyünkkel, hogy mi forró fejűek voltunk, hogy kimondtuk a semlegességet a Szovjetunió ellen, a nagy szuperhatalom ellen, de mint mondtam már, a semlegesség kimondása nem oka volt a szovjet nagy fegyveres második beavatkozásnak, a forgószél hadműveleteknek. Ez a következménye volt, mert Hruscsovék már 31-én éjjel mentek, először a lengyelek, aztán Bukarestbe és Brioniba közölni a barátaikkal, hogy indul Magyarország ellen a hadjárat. A következő téma a néphadsereg. Hát ebben tulajdonképpen Horváth Miklós lényeges dolgot mondott meg. Én csak annyit szeretnék mondani itt, és itt van egy táblázat, amelyik mutatja, hogy 53-tól kezdve a néphadsereget szükségtelenné tekintették, és évről évre szállították le a létszámát, bocsátottak el fiatal és középkorú tiszteket minden további nélkül, változtattak helyőrséget évente. A néphadsereg 56-ban olyan rossz helyzetben volt, hogy mert a tisztikar teljesen kiábrándult volt, elégedetlen volt, tehát a néphadseregnek a felhasználása, ha akarták volna, sem sikerült volna. Egy tekintetben azonban a néphadsereg egységei súlyos kárt okoztak. Egy Gyurkó Lajos nevű vezérnagy volt a 3. hadtest parancsnok az Alföldön. Ez az ember olyan barbár, műveletlen személyiség volt, hogy elvakultan a forradalomban a szent bolsevizmusnak a veszélyét látta. Ebből kifolyólag kérem, a statáriumot kihasználva embereket koncoltatott fel, először 20 szemét, aztán repülőgépet küldött fegyvertelen tüntetők ellen, ahol repülőkből géppuskával tüzelve megöltek valami tucatot. Ehhez járult még nagyobb városokban sortűz, többek között Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron, ahol a szovjet hajtotta végre a sortűzeket, Esztergomban, Miskolcon. A lényeg az, hogy vidéken, sok helyen sokkal durvább volt a fellépése a fegyveres erőknek, mint Budapesten, de végeredményben egy szabadságharc volt, egy nemzet volt, és az egység, ami megszületett 56-ban, páratlan volt 1848 óta. Itt van még egy táblázat most, amelyik megmutatja, hogy miféle szerződések voltak a szovjet hadsereggel. A helyzet az, hogy semmilyen szerződés, a Varsói Paktum, vagy a szovjet-magyar szerződés, semmi nem volt olyan, amelyik a szovjetet felhatalmazta volna, hogy a magyar belügyekbe avatkozzék. Most kérem szépen, ha beszéltünk két szomorú véres napról Budapesten, most két érdekes eseményről szeretnék röviden beszámolni, ami már akkor alakult, amikor a nemzetőrség főparancsa műtőrő képes alakulat volt. Az egyik az volt, hogy Nagy Imre fölhívott engem az úgynevezett K-telefonon, amit tudják, csak a legfelsőbb vezetést kötötte össze, és azt mondta, hogy a külügyminisztériumban fegyveresek hatoltak be, és megzavarták a pont akkor az ENSZ-el történt táviratváltást, amelyikben a Nagy Imre bejelentette a semlegesség kikiáltását, és ennek hát a védelmét kérte az ENSZ-től. Hát én azonnal a helyszínre siettem, és tele volt a külügyminisztérium lövöldöző szabadságharcosokkal, nemzetőrökkel. Hát nagy nehezen fegyverszünetet rendeltünk el, és hajtottunk végre, és összegyűjtöttük az nemzetőröket a földszint, hogy miről van szó. És ott volt egy furcsa egyenruhában lévő alázat, és őt kérdeztem, hogy mi történt. Hát mondja, kérem, azt mondták, hogy bolsevisták foglalták el a külügyminisztériumot, a Szénatérről jöttünk ide rendet teremteni, és úgy határoztunk, hogy fölment egy járőr az első emeletre, ha van ellenség, akkor egyet lő, ha nincs ellenség, akkor kettőt lő. Hát persze el kellett egyszer sütni a fegyvert, és erre ropogott az egész épületben a fegyver. Láttam, hogy ez az alezred, és ennek nincs valami nagy katonai szakértelme. Igazoltattam, és kisült, hogy tizedes volt, és a zsebéből előhúzott egy táviratot, amelyik Dudás nevezte őt ki, alezredessé. Hát én őt azonnal letartóztattam, és megmagyaráztam ezeknek a nemzetőrök, hogy micsoda barbárságot követek el. Egy fiatal nemzetőr kilépett, bocsánatot kért, azt, hogy többet nem fog elővel. Hát menjetek haza, vissza a szénatére, aludjátok ki magatokat, és többet ilyen hibát ne kövess. A másik pedig az volt, hogy Andropov betelefonált Nagy Imrének, hogy a szovjet nagykövetséget ostromolják. Hát mondom, rendben van, rendet fogok tenni, elmentem oda, és a, mi mindig ilyen rendteremtésnél úgy csináltuk, hogy a honvédségé váló néphadseregből vettünk ki valamint különösen tankokat, és nemzetőrökkel vegyesen alkalmaztuk őket. Így érkeztem meg a szovjet nagykövetséghöz, de semmiféle ostromnak a nyomát se láttam. Hát oda mentem, bebocsátást kértem, azt mondták, bejöhet egy tolmáccsal, ketten mentünk be, és ott állt az egész szovjet nagykövetség. Azt tűnt fel nekem, hogy egy se volt egy órában, pedig a szovjet nagykövetségen 70% mindig egy órában szokott lenni. Úgy fogadtak, mint egy fejedelmet. Az volt az érzésem, hogy ahogy Kádárt november 1-én elvitték, és Kádár rá kellett beszélni Kádárt, és rá is sajnos rá sikerült rá beszélni, hogy együttműködjek velük, hogy bennem is talán azt hitték, hogy engem rábeszélnek, hogy működjem együtt a szovjettel. Azt mondja az Andropov, ó uram, itt egy félreértés történt, itt nem volt ostrom, itt a miniszterelnök úr félreértett, de azt mondja, jöjjön fel az irodámba, volna szíves fölhívni, neki is volt egy magyar kormány K telefonja, tárcsázzon egyet, és Nagy Imre jelentkezik, mondja meg Nagy Imrének, hogy a szovjet kormány küldöttség készen áll a tárgyalásra, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonására. Megtenni ezt? Ó, mondom, ezt nagyon szívesen megteszem. Fölhívtam Nagy Imrét. Így kezdődött az november 3-i tárgyalás. November 3-án, azaz másnap találkozott is a magyar küldöttség a szovjet küldöttséggel az országházában, és egy elhatározást is hoztak. Azt hiszem, megvan az elhatározás itt a falon, amelyikben az volt, hogy január 15-ig visszavonulnak a szovjet csapatok Magyarországról, addig a magyar kormánynak kell őket szállítani, ellátni, és így tovább. A szovjet megrongált elmékműveket helyre kell állítani, és amikor január 15-én végleg kimennek Magyarországon, ünnepélyesen kell búcsúztatni a szovjet csapatokat Magyarországról. Hát kérem szépen, a magyar delegációt visszaküdték Tökölre este, hogy írják alá az ilyen természetű szerződést, próbálják a visszavonulási határidőt december 15-ére előrehozni, de különben, ha nem, akkor úgy írják alá, az a lényeg, hogy menjenek a szovjetek. Hát azt hiszem mindenki tudja, hogy amikor visszamentek Tökölre, visszament a magyar delegáció, letartóztatták őket, és több közülük, köztük Maléter is, a forradalom martírja lett. Ezt persze akkor mi még nem tudtuk, úgyhogy én a nemzetőrség főparancsnokán ülve gyűjtöttük a híreket, és mindig ijesztőbb és ijesztőbb hírek jöttek az ország minden részéről, ahogy a szovjet csapatok elkezdték az úgynevezett forgószélhadműveleteket, amiről egy pár mondatot ismét azt kérném, hogy a Horváth Miklós bajtársam és kollégám mondjon róla néhány tájékoztatót.
Tisztelt Hölgyeim és Uram, mint ahogy hallották, október 28-án a forradalom új szakasza kezdődött. A magyar kormány nyilatkozata alapján a szovjet csapatok részére is elrendelték a tűzszünetet, és október 29-én a második és 33. gépesített gárdaosztályok és a 128. lövészgárdaosztály erői beszüntették a harcot. A szovjet csapatok kivonását a különleges hadtest parancsnoka Lassenko altábornagy véleménye szerint már csak azért is végre kellett hajtani, mert a szovjet csapatok dezorganizált állapotban voltak, tétlenek voltak, passzívak. A szovjet csapatok kivonása a Budapest területéről október 30-án a kora esti órákban kezdődött meg, és másnap 31-én a déli órákra fejeződött be. Ha lehetne, kérném vissza az előzőt, a Budapest, igen. A különleges hadtest törzse tökörre terepült, a Budapest területéről kivont szovjet csapatok a főváros határától 15-20 km távolságba összpontosítási körletet foglaltak el, a személyállományt feltöltötték, kiegészítették, a fegyverzetet karbantartották, újabb lőszerrel kezdetét vette az újabb támadásra történő felkészülés. A szovjet csapatok mozgása a szovjet csapatok kivonása időszakában is folytatódott a Szovjetunió területén. Újabb és újabb hadosztályokat mozgattak a magyar szovjet határ irányába, illetve legtávolabbról, Harkovról egy gépesített hadosztály november 4-én érkezett meg a határa, és a hajnali órákba lépi át a határ. Tehát október 30-án a szovjet kormány nyilatkozata, mely szerint új alapokra kívánta helyezni kapcsolatát a többi szocialista országgal, még a győztes forradalom reményét táplálta, de mint tudjuk, másnap október 31-én az újabb támadásra vonatkozó politikai döntés megszületett. A Magyarországon lévő, illetve november 4-éig összességében 17 hadosztályra kiegészített szovjet erőknek az új támadás megkezdéséhez a készenlétet november 3-ára kellett elérniük, és a Vich forgószél fedőnevű hadműveletet, a Grom mennydörgés jelszó elhangzását követően november 4-én kellett megkezdeniük. A magyar vezetés döntései, segítségkérés, az ENSZ-től semlegesség bejelentése, Varsói szerződés felmondásának kilátásba helyezése, javaslat újabb tárgyalásokra, mint tudjuk, az új magyar bábkormány összeállításával és a többi szocialista ország tájékoztatásával elfoglalt szovjet vezetőket nem bírta jobb belátásra. A szovjet hadvezetés a magyar néphadsereg ellenállásával számolt. Ezzel ellentétben a magyar néphadsereg erőinek legnagyobb része a szovjet csapatok mozgását, amikor jelentette, azt a parancsot kapta, kerüljék az összetűzést, ne álljanak ellen a szovjet csapatoknak, vegyék fel a kapcsolatot az odaérkező szovjet csapatok parancsnokaival, és akadályozzanak meg minden összetűzést, illetve provokációt. A kevés kivétel közé tartozott a 7. gépesített hadosztály, amelynek jelentős erői Budapest körül foglaltak védelmi állást, ahol november 3-án Mecséri ezredes megerősítette az érvényben lévő tűzparancsot. Így érthető, hogy Budapesten több helyen tüzet nyitottak a támadó szovjet csapatokra. November 4-én indult meg a mindent elsöprő katonai gépezet. A támadás sikere érdekében Szerov, a KGB elnöke, mint tudjuk, tökölön a magyar kormányküldöttség tagjait letartóztatta, illetve a Moszkvában összeállított Kádár János vezette bábkormány legitimizálása érdekében a Josip Broz Titóval folytatott tárgyalások alapján Nagy Imrét és a magyar politikai vezetők egy részét a menedékjog felkínálásával, valójában a lemondás kikényszerítése céljából a jugoszláv követség épületébe csalták. Moszkva idő szerint 6, magyar idő szerint hajnali 4 órakor indult meg a támadás, hangzott el a mennydörgés jelszó. A támadó szovjet csapatok 3 nagy csoportosításba hajtották végre feladataikat, a Dunántúlon a 38. összfegyvernemi hadsereg erőit támadta kötelékében, 3 gépesített és egy légvédelmi tüzérhadosztállyal. Kelet-Magyarországon a 8. gépesített hadsereg erői hajtották végre a támadó feladatot. Kötelékében 3 gépesített, egy harckocsi, egy lövész és egy légvédelmi tüzérhadosztállyal. És megerősítve ugyanazt a 3 hadosztályt küldték vissza a különleges hadtest alárendeltségében Budapestre. Ezek az erők már november első napjaiban, de már harmadikára a repülőtereket, illetve a Magyar Néphadsereg alakulataiit körbevették. November 4-én hajnalban minden figyelmeztetés nélkül nagyon sok katonai objektumra megnyitották a tüzet, elfoglalták a repülőtereket, laktanyákat, a személyállományt lefegyverezték, szétkergették, többeket a személyállományból helyben kivégeztek. Mint ismert, a magyar felkelők ellenállását, szervezet ellenállását november 4-ére sikerült mindenütt megtörni. Egy kicsit előreugorva, hiszen a végén lenne a helye ennek, a szovjet csapatok Magyarország ellen végrehajtott támadásának szomorú következményeit mindnyájan ismerjük. 11 évvel a háború után Budapest ismét romokba hevert, 20 ezer fő megsebesült, 200 ezer magyar hazája elhagyására kényszerült, több mint 2,5 ezer ember meghalt, ebből csak Budapesten közel 2000. Ezen belül a magyar erőszakszervezetek állományából összesen 428 személy vesztette életét. A Magyar Néphadsereg állományából a felkelők és szabadságharcosok oldalán folytatott harcokban 105 fő vesztette életét. A Szovjet Honvédelmi Minisztérium veszteség listája szerint a hadműveletekben 7349 tiszt, 51472 tiszthelyettes és sorkatona vett részt, ebből a veszteség 2260 fő, amelyből 669 fő meghalt, 51 fő eltűnt, és 1986 fő megsebesült. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Most már nagyon rövid leszek. Ezek után csak annyit tudok mondani, hogy a főparancsnokságra jött be az ország minden részéről a jelentés, úgyhogy tiszta kép volt előttünk, legalábbis előttem, hogy ez háború. A háború fogalmát kimeríti, amennyiben egyik fél masszív fegyveres erőkkel, szisztematikus hadjáratban próbálja a másik felet, vagy az államcsapatokat megsemmisíteni, addig, amíg az egyik félnél vagy az akarat szűnik meg a további ellenállásra, vagy a lehetőség, akkor rákényszeríti a győző, a legyőzöttre, a politikai, ideológiai, stb. Ez a helyzet állt elő Magyarországon éjfél körül, úgyhogy fölhívtam Nagy Imrét, jelentettem neki, hogy miniszter úr, háború van a Szovjetunió és mi közöttünk, kérem, szíveskedjék ezt bejelenteni, addig ugyanis kértük, parancsoltuk, utasítottuk a nemzetőröket, ne lőjetek vissza, mert ha pisztolyal lőtök, tankkal lőnek ránk, hát most meg kell nekik mondani, hogy háború van, tehát nincs semmiféle korlátozás. Nagy Imre erre azt mondta, mi pedig a Szovjetunióval nem viselünk háborút, különben is itt van az irodámban Andropov nagykövet, és biztosít arról, hogyha egyáltalán van tüzelés, már akkor bum-bum-bum remegtek az ablakok, az semmi más nem lehet, mint szovjet válasz magyar provokációra. Letette a kagylót. Most 4 óra 30 perckor egy szovjet tank oszlop nyomult be a Deák térre. Hát mi parancsnokság voltunk, sajnos nem volt nálunk Molotov koktél vagy ilyesmi, tehát szemmel kellett nézni, ahogy elfordulnak az országgyűlés felé. Jelentem Nagy Imrének, hogy az országgyűlés felé menetel egy szovjet tankoszlop. Erre Nagy Imre nekem azt mondta, hogy köszönöm, nem kérek több jelentést. Hogy miért van az, hogy nem kérek több jelentést, ezt nem értettem, de egy óra múlva meghangzik a rádió, és ezt mondja be Nagy Imre, amit most hallani fogunk.
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
A himnuszt hagyjuk ki, véletlenül rendre, de az, hogy csapataink harcban állnak, a kormány helyén van, ti professzionális katonák mit jelent nektek? Az, hogy folytatni kell a harcot. Én legalábbis így értelmeztem. Ez a kijelentés a Nagy Imrének annyit jelent, hogy nem tudom milyen politikai okból, de a harcot fel kell venni. Úgyhogy már mielőtt ez elhangzott, amikor a harckocsik átmentek a Dertére, mi átmentünk a Dunán, a Lánchidon, ott volt egy nemzetőr ezred Budán, azzal együtt fölmentünk a szabadságszállóhoz, onnan Vörös Csillagszállóhoz. Köszönöm. Onnan azután 8-án, mert már annyira bekerítettnek láttuk magunkat, 8-án éjszaka átmentünk Nagykovácsiba. Ott történt a legnagyobb, majdnem konvencionális csata, mert mi körkörös védelemben voltunk berendezkedve Nagykovácsiban a teleki kastély körül, és 10-én reggel randevum volt egy dorogi munkás nemzetőr csoporttal. Ott volt egy kilátótorony abban az időben, annak a tövében, és ahogy ott megyek fel egy jippel, egyszerre, mintha derült égből villámcsapás lett volna, hatalmas tüzérségi tűz indult meg ellenünk, az állásunk észak, és egy 9 repülőgépből álló vadászbombázó egység, szárny, század elkezdett zuhanyóbombázásba menni, még a pilótáknak az arcát is láttam, olyan közel repültek a hegy tetejéhez, és csaptak be a misszilek az állásunkban. De ugyanekkor a térségben, a Zsíros-hegyen és a többin egy légvédelmi tüzér osztály volt tüzeállásban a forradalom előtt. De november 4-én őket is szétzavarták a szovjet csapatok, ők legalábbis minden ágyúnak a zárát szétdobálták a bozótokba, hogy a szovjet ne tudja ellenünk azonnal használni, és oda ment ki egy kis csoport egyetemista, akiknek légvédelmi tüzér tartalékos tiszti képzésük volt. És őrült örömömre, ahogy ezek a repülők minket bombáznak rakétákkal, megszólal, össze tudtak rakni egyet a légvédelmi ágyukból, vissza tudtak lőni a szovjet repülőkre. Hát természetesen, ha a repülőket megtámadnak a földről, először azt kell a repülőknek megsemmis. Úgyhogy elkezdték misszilekkel lövöldözni azt a területet, ahonnan a Zsíros-hegyről a mi egyetlen ágyunk lőtt. Most kérem szépen, ez békében és tüzelásban lévő légvédelmi tüzér osztály volt. Ezeknek több tonna, több vagon lőszer volt ott fölhalmozva. Most, ha meglepetés volt az, hogy repülők támadtak meg bennünk, ugyanaz meglepetés volt az, hogy egyszer csak egy fantasztikus robbanás majdnem fellökött a légnyomás engem is, a szembe lévő hegye oldalán álltam, és egy füstfelhő emelkedett az égnek, és az égen méltóság teljesen gombává terebélyesedett ki. Azt hihették a szovjetek, hogy ezek az ördögi magyarok egy taktikai atombombát robbantottak. Percek alatt eltűntek a repülőgépek, 10 percben eltűntek a tankok. Mi tartottuk meg a csatateret? Clausewitz szerint, aki megtartja a csatateret, az a győző, győztünk. Hát persze mi nem váltunk ebből őrült büszkévé, még aznap éjjel elindultunk a Bakonyba, és azt hallották a bevezető előadásban, hogy jutottunk el Jákra, és onnan keresztül a Ausztriába. Ott tettük le a fegyvert, és nem a szovjetek kezébe. Most várószóként kell azt esetelnem, röviden most már ígérem, hogy hogy tekintett ránk a Nyugat, és hogy tekintett ránk a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió utódja Oroszország. Kérem szépen, az a hír terjedt, hogy a Nyugat uszított bennünket, azután cserbe hagyott. Hát egyet tudni kell. A Szovjetuniónak 56-ban olyan hallatlan fölénye volt a konvencionális, a hagyományos fegyverekben, hogyha hagyományos fegyverekkel akarta volna a NATO az Oder-a-Neisse határat megvédeni, akkor az Sobnet elsöpörte volna és besétált volna Párizsba. A NATO a keleti határát csak is taktikai atomfegyverekkel tudta volna megvédeni. Tehát ha 56-ban akár a mi védelmünkben, akármi másképpen a Szovjetunióval harcba keveredett volna, az csak is atomháború lehetett volna, az atomháborút pedig a Nyugat nem vállalta. Ez az oka annak, hogy a Nyugat fegyveresen nem jött a segítségünkre. De mind a kormány, de különösen értelmiség és a tömegek csodálták a magyar szabadságharcosok hősiességét, és idézni szeretnék most, majd ha rákerül a sor, lehet, néhány szellemi nagyságot, akinek a véleményén keresztül látjuk, hogy hogy tekintett ránk a Nyugat. Itt kimarad a Malasenko, de nem akarom tovább tartani a hallgatósat. Ha kérdésnél esetleg válaszolok, ha lesz még kérdés egyáltalán. Az ENSZ napirendre tűzte a magyar ügyet, egy ötös bizottságot jelölt ki, az megsegíteni nem tudott, de az igazságot megmondta olyan precízen leírni, hogy mi történt Magyarországon, milyen mértékben volt szovjet agresszió, és miért kell tehát a szovjetot elítélni, semmi más kiadvány nem tartalmazza, mint az ötös bizottságnak a jelentése. Egy okmány, amelyik mutatja, hogy a Nyugat megértette és tisztelte, amit csinálunk. De egyének közül kiragadok egy néhányat. Például Hannah Arendt, ez a szociológus asszony, találkoztam is vele, imádta a magyar szabadságharcosokat. Az abból az indult ki, hogy a tanács oroszul szovjet. A magyar forradalom alatt a kormányzást minden fokon tanácsok, szovjetek vették át. Tehát azt mondja, hogy a szovjet tankok vérbe folytották a világ egyetlen létező demokratikus szovjet rendszerét, amit a magyarok megalakítottak. A Raymond Aron azt mondja, mit mond Raymond Aron? Anna, ott azt hiszem, ott van. A Milovan Gyilasz következett, igen. A Milovan Gyilasz, aki igazán vezető kommunista volt Jugoszláviában, az profétaként megjósolta, hogy a magyar forradalom jelenti a Szovjetunió végének a kezdetét. És most jön Raymond Aron. A magyar forradalom, győzelem a vereségben, mindörökre egyike marad azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embereknek önmagába vetett hitét, és emlékeztetik sorsa értelmére az igazságra. Hát lehet gyönyörűbben kifejezni a gondolatot? Nem lehet. Nyugat tehát teljesen mellettünk volt szívvel, lélekkel. Ő a lelkiismeretüket avval próbálták megnyugtatni, hogy a majdnem 200 ezer menekültet tényleg kárt karokkal fogadták, és aki tanulni akart, vagy dolgozni akart, annak ösztöndíjat adtak és munkát adtak. Hogy van a Szovjetunió? Szerencsém volt, éppen országgyűlési képviselő voltam, és a szónoki pulpitussal szemben volt az ülésem az országházában, ahol 1990. november 11-én Boris Jelcin, az orosz köztársaság elnöke följött a pódiumra, és egy beszédét avval fejezte be, szóra akarom idézni. Az alapigazságot mondta meg, idézem, 1956 tragédiája, a szovjet rendszer lemoshatatlan szégyenfoltja marad örökké. Ez az igazságnak a másik oldala. Legyünk büszkék arra, hogy ennek a nemzetnek leányai és fiai vagyunk, amely 1848-at annak idején és 1956-ot ilyen helytállással vívta meg a saját szabadságát. Köszönöm a szívesen!